Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük az 50. Zsoltár első versét. Így kezdődik: az erős Isten uraknak ura. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai igeszakaszunknak egy részletét. A Zsoltárok könyve 50. fejezetének 1-től 6-ig terjedő verseit olvasom. Aszáv Zsoltára. Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a napkeltétől lenyugtáig. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, és körülötte erős forgó szél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet, és az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Mindenség Ura, Jézus Krisztus által, Atyánk, igédből tudjuk, hogy tekintetettől megrendül a föld, leheleted, mint a megáradt patak, megrostálod a népeket, szabadtól megrettennek a legerősebb nemzetek. De számunkra elképzelhetetlenül nagy isteni hatalmad nem akadályoz abban, hogy meghald, amikor a tiéd csöndes imádságban szólítanak téged. Látod, amikor néped a templom felé ballag, az Isten tiszteletre rendelt időben, mert értjük és tudjuk, hogy nélküled az élet nem lehet teljes. Így köszönjük neked ezt a gyülekezetet, azokat, akik közelről, és azokat, akik távolról érkeztek ide. Köszönjük a régi és az újabb emlékeket, tapasztalásokat, amelyek találkozásokban, beszélgetésekben lettek a miéink, amelyekben te jelen voltál. Évekkel, akár évtizedekkel ezelőtt is, mert te tegnap és ma és örökké ugyanaz vagy. Itt is, és az országnak bármely pontján, vagy a világ bármely részén. Elesettségünkben támaszunk, betegségünkben gyógyítunk, erőtlenségünkben erőnk voltál. Kérünk, adj most olyan üzenetet nekünk, amely nem múlik el, ha innen hazafelé indulunk, hanem életre kell, és munkálkodik bennünk úgy, hogy nem úgy szólunk, ahogy eddig, nem úgy nyilvánulunk meg, ahogy korábban, mert csöndben munkálkodni kezdtél bennünk. Egyszülött fiad, értünk vállalt érdemeire tekints, amikor most imádságunk meghallgatását kérjük tőled. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott igeszakaszban, a Zsoltárok könyve 50. fejezetének 3. versében, a vers első felében, eképpen. Ami Istenünk jő, és nem hallgat. Kedves testvéreim, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai igénket, amelynek egy részletét az imént felolvastam, a Szentírás tudomány ünnepi Zsoltárnak tartja. Isten és népe szövetségének megújítása alkalmából íródott, melyet egykoron Isten tiszteleti közösségben, kultuszi közösségben énekeltek. Calvin és az újabb szentírás magyarázók is egyaránt ekként értelmezik ezt a Zsoltárt. Hogy mai Zsoltárunkat hogyan és pontosan milyen körülmények között adták elő, azt mára befette a feledéspora. A Zsoltár feliratában azt olvastuk, Aszáf Zsoltára. Ez az ember a Berekjá fia, a templomi énekeseknek az őse volt. Az Aszáf Zsoltára megjegyzést többféle módon is lehet értelmezni. Jelentheti azt, hogy ő volt ennek a Zsoltárnak a szerzője, de utalhat arra is, hogy ő hagyományozta tovább ezt a Zsoltárt a következő nemzedéknek, majd aztán nemzedékről nemzedékre mindig továbbadták, mivel azonban a hagyományozó Aszáf volt, ezért az ő nevéhez kötődik. De az is lehetséges, hogy Aszáf lévita kórusa énekelte ezt a Zsoltárt. Ezek most nem lényegesek, mert bármelyik lehetőséggel kelljen is számolnunk, mindegyiknél az kerül főhelyre, hogy Isten mit szeretne nekünk mondani ezen az Isten tiszteleten, Aszáf Zsoltárán keresztül. Legelőször is azt, hogy ő személyes Istenünk, aki formál bennünket. Alapigényben azt fogalmazza meg a Zsoltáros, a mi Istenünk jő. A mi Istenünk. Calvin azt írja ennek az igének a magyarázatához, idézem, a költő a nép egyik tagjaként jelenti ki, hogy az az Isten, akinek neve menedéket nyújtott Ábrahám minden gyermekének, meg fogja torolni szolgájának sérelmét. Eljön a mi Istenünk, akivel dicsekszünk, az az Isten, aki szövetséget kötött Ábrahámmal, ugyanaz az Isten, aki Mózes keze által adta nékünk a törvényt. Így fejezi be a gondolatsort Calvin. Nos tehát nem valamiféle személytelen világhatalmasság ő, hanem olyan szellemi hatalmasság, aki megengedi, hogy személyes kötődésünk legyen hozzá, megengedi azt Isten nekünk, hogy kimondjuk, ő a mi Istenünk. Nem elérhetetlen távolságban van tőlünk, hanem éppen ott, és mindig ott, ahol az övéi őt hittel, imádságban megszólítják, és oltalmát keresik. Nehéz kijelenteni két embernek, hogy a legfőbb érték az életben mindkettőjüknek közös. Ahol két ember van, ott nem biztos, hogy mindenben közös értékeket találnak. Oly sok széthúzás forrása ma is, ha egymáshoz egyébként közel álló embereknek másutt vannak az életükben a hangsúlyok. Még a hitélet területén sem gondolkodunk mindig teljesen egyformán, sőt, az ugyanazon felekezeten lévők sem. ha ki tudjuk mondani a szó legnemesebb értelmében azt, hogy Isten a mi Istenünk, az a közösségi életnek mindenképpen a minősített megjelenése. Egy szép bibliai történet is beszél erről. Volt egy család, amely Betlehemben élt. Egyszer csak éhínség támadt azon a vidéken, és Elimélek Naomival, a feleségével, valamint Mahlonnal és Kiljonnal, a két gyermekükkel Moáb földjére költöztek, mert ott volt ennivaló. Ezután azonban tragédiák egész sora érte őket. Először meghalt az apa, később meghalt a két fiú is, akik időközben már megnősültek. Egyedül maradt a három asszony, Naomi, az anyós, valamint Rut és Orpa, a két özvegyen maradt menny. Naomi azt tanácsolta két özvegyen maradt menyének, hogy váljanak szét az útjaik. Még fiatalok, talán tudnak újat kezdeni. Orpa el is ment, ám Rut azt mondta Naominak, ahová te mégy, oda megyek én is. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Aki ezt ki tudja hittel mondani, az bizonyos abban, hogy ugyanazon mentő és fegyelmező hatalmasság irányítja az életét, mint azért a másikét. Mindkettő fontos. Tudni azt, hogy Isten minden kilátástalan helyzetből képes kiutat mutatni, azért, mert ő a szabadító úr, de ő szabja meg cselekedeteim korlátjait is, és ő egyben fegyelmező hatalmasság is. Így is mondhatnám, Istenre mindig, minden körülmények között számíthatok, de vele számolnom is kell. Nem csak számíthatok rá, számolnom is kell vele. Nincs olyan helyzet, amelyből ne tudna kiutat mutatni, de megszabja azt is, hogy iránta és embertársam iránt miként nyilvánuljak meg. A közös Isten tapasztalás közösséget formál közte és közöttem. Talán azért van ma annyi fellazuló, széthulló emberi kapcsolat, mert éppen ez hiányzik. Egy másik megtörtént eset jut eszembe, valamikor olvastam valahol, amely megvilágítja, hogy mit jelent ez a megfogalmazás, hogy a mi Istenünk a mindennapjainkban. A világháborúban amerikai katonák foglyul ejtettek a dzsungelben egy japánt. Az amerikaiak parancsnoka azt mondta az egyik katonájának, hogy vigye be a japánt beljebb a dzsungelbe, és lője le. Elindultak. Amikor már jócskán beljebb haladtak, a japán bizonyára utolsó imádságaképpen csöndben dúdolni kezdett egy éneket. Egy keresztjén éneknek a dallamát, amelyet széles körben ismertek a gyülekezetekben. Az amerikai is ismerte ezt az éneket, és megkérdezte, te is keresztjén vagy? Bólintott, hogy igen. Ekkor az amerikai egy sorozatot lőtt a levegőbe. Társai, akik nem látták őket, azt gondolták, végzett az ellenséggel. Ez az ember tudott másképpen tenni azért, mert az ő istene, és annak a másiknak az istene ugyanaz. Ugyanabból táplálkozik, ugyanaz ad erőt, ugyanaz vigasztalja meg és nyit számára távlatokat, ahol minden összeszűkülni látszik. A mi Istenünk nagy titka és tapasztalása az összetartozandóságnak egy semmihez sem hasonlítható köteléket képes adni. Ez azt a kérdést veti fel számunkra, teszünk-e másként, megnyilvánulunk-e másképpen a környezetünkben élőkkel azért, mert az ő Istene és a mi Istenünk ugyanaz. Legyünk érzékenyek a mindennapjainkban, az emberi kapcsolatainkban, szeretett testvéreim, amikor értékek és vélemények mentén haladunk. Összetud-e kötni bennünket ez a felismerés és ez a tapasztalás akkor is, amikor a másik valamit másképpen gondol? Isten szeretne személyes Istenünk lenni és formálni bennünket. Ez az első üzenete ennek az igének. A második pedig az, hogy jön. A mi Istenünk jön. Ezt mondja a zsoltáros. Egyetlen szóval van itt kifejezve több olyan gazdag üzenet, amely erőt ad. Jön. A szó megengedi azt az értelmezést, hogy bizonyosan jönnie kell. A zsoltáros sok rendetlenséget, Istennek nem tetsző dolgot és magatartást láthatott maga körül. Ebből fakad az az értelmezés, hogy ezt Isten nem hagyja annyiban. Ha ez így van, akkor Istennek jönnie kell. Ő biztos, hogy úton van, hogy ebben a helyzetben tudjon útmutatást adni, akár rendet tenni. Az ilyen ember teljesen Istenre hagyja a sorsát. Vannak olyan dolgok, amelyek ellen nem tudunk szót emelni, mert sem hatalmunk, sem lehetőségünk nincs rá. De egyet tudhatunk, Isten biztosan jön, mert jönnie kell, nem hagyja annyiban, el fog jönni. Istennek ez a jövetele, amiről itt a zsoltáros beszél, a Szentírás eredeti nyelvén olyan szóval van kifejezve, amely az Ószövetségben a céllal való jövetelre utal. Jövetelének tehát célja van. Ez a körülmény adja meg, kedves testvéreim, az életünk célját is. Ez fontos hangsúlyoznunk, mert sok olyan ember van, talán közöttünk is van olyan, aki nem sok értelmét látja az életnek. Amikor Isten azt mondja, jön, abban benne van a cél, szeretne megérkezni hozzánk. Úgy, ahogy egykor, amikor Zákeussal találkozott, az apró termetű Zákeus felmászott egy eperfügefára, hogy lássa messziről Jézust, mert már sokat hallott felőle. Jézus megállt a fa alatt, és azt mondta, gyere le, Zákeus! Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Jézus nem csak által ment Jerikón, hanem valahova meg is érkezett. Jézus ma délelőtt nem csak által menni szeretne ezen a városon, helyzeteken, hanem szeretne megérkezni, és szeretne elidőzni azokban az életkérdésekben nálunk, amelyekkel foglalkozunk, amelyeket nem tudtunk kívül hagyni a templom falain. Vaj, ha most kihalhatnánk az emberi szón keresztül, hogy igen, mindnyájunkkal, akik most igéjét hallgatjuk, határozott célja van. Aztán van olyan szentírás magyarázó, aki óhajtásszerű, enyhe felszólításnak értelmezi azt, hogy jön. Isten vaj, ha jönne, úgy, ahogy a jelenések könyvében olvassuk, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az életnek vizét ingyen. Az eredeti szöveg tehát mindkét lehetőséget megengedi. Azt is, hogy jönnie kell, de azt is, hogy jöjj, Uram! Nem erős felszólításszerűen, hanem óhajtásszerű, szelíd kérés formájában. Bármelyik értelmezést is fogadjuk el, mindegyik közös abban, hogy Isten jövetelének a bizonyosságához nem fér kétség. Szoktam mondogatni, nem az a döntő, hogy mi jön, mert azt nem tudjuk mindig befolyásolni. Nem tudjuk befolyásolni, hogy újabb teher szakadjon ránk, hogy betegség szakad-e ránk, vagy nem. hogy lesznek-e megélhetési gondjaink, hogy szaporodnak-e azok ebben a sok bizonytalansággal teljes világban, vagy nem. Nem tudjuk befolyásolni és meghatározni gyermekeink és unokáink sorsát egy ponton túl. Tehát nem az az igazi kérdés, kedves testvéreim, hogy mi jön, mert azt nem tudjuk meghatározni, azt nem tudjuk befolyásolni, hanem sokkal fontosabb bennél az, hogy ki jön. Az a lényeg, tudom-e, hogy ki van a jövendőmben? Mert az, hogy mi van, azt nem tudjuk. De hogy ki van, azt tudjuk. Tanuljunk meg a jövendőnkre így gondolni. Mert aki a jövendőnkben van, kezében tartja mindazt, ami olykor bizonytalansággal tölt el bennünket. Megértettük igénkből azt, hogy ő személyes Istenünk, aki közösséget formál. Most utóbb pedig azzal foglalkoztunk, hogy jön. Végezetül harmadszor azt is megfogalmazza a zsoltáros, hogy mondani valója van számunkra. A zsoltáros úgy fogalmazza, ami Istenünk jön, és nem hallgat. Hallgat. Egy az ókori Izraellel rokon nyelvcsalád egyik szava, a gyöke ennek a szónak, amely azt jelenti alapjelentésében megkötni, megakadályozni. Abban az értelemben, hogy ahogy a zsoltáros mondja, ami Istenünk jön és nem hallgat, azaz az ő beszédét nem tudja megakadályozni senki. Az ő beszédét, az ő nyelvét nem tudja megkötni semmiféle hatalmasság, vagy semmiféle körülmény. A hallgatás néha tud nyomasztó lenni. Jelezheti két ember megromlott kapcsolatát. Nem beszélnek. Hogyha lehet, akkor kerülik egymást. Kivételes esetekben azonban megtörténhet, hogy Isten mégis hallgat. De nem azért, mert őt bárki akadályozná ebben, hogy megkötné bárki az ő nyelvét, ha ilyen történik, hogy hallgat, azt ő kizárólag a saját szabad akaratából teszi. Ilyenkor Isten nem akar szólni az emberhez, egy ideig legalábbis. Ha rezdüléstelen a menny, ha Isten időszerű üzenete nem halszik, sem a napi bibliaolvasásunkból, sem az ige hirdetéseken keresztül, az nyomasztó. Ezt érezte Aszáf egy másik zsoltárban, a 83-ban, amikor így imádkozott. Istenem, ne maradj csendben, ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem. Valaki leírja egy édesanya beszámolóját, akinek a kisgyermeke esténként félt, amikor a villanyt lekapcsolták, és a kisgyermek nyugovóra tért. Azt mondta egyszer a kisgyermek az édesanyjának, beszélj, édesanyám, mert akkor nem félek. Ha Isten beszél hozzánk, hogyha keres bennünket szaván keresztül, akkor hiszem, oszlik a félelem. A Sámuel első könyve elején Sámuel elhívásának a története kapcsán fogalmazódik meg a Szentíró részéről egy mondat, amely így szól. Azokban a napokban ritka volt az Úrnak kijelentése. Ritka. Ez a kifejezés pontosabban ezen a helyen annyit is jelent, értékes. A két szójelentés úgy kapcsolódik egymáshoz, hogyha egy bányában találnak egy szép formájú, különleges gyémántot, akkor az egyfelől ritka, másfelől pedig különösen is értékes. Olyan időszak volt Sámuel gyermekkora, amikor Isten ritkán szólt, azért, mert az Isten választott népe nem figyelt oda, amikor szólt volna hozzájuk, tanácsolta volna őket. Ezért Isten egy általa meghatározott időre visszatartotta a mondani valóját. Hogyha Isten nem szól, annak tehát súlyos oka van. Az Isten népe vaskos engedetlensége volt az oka. Ilyenkor Isten hagyja, hogy a dolgaink teljesen a mi elképzeléseink szerint alakuljanak. Azért, hogy később magunk lássuk, milyen következménye van annak, ha nélküle az ő kihagyásával élünk. Isten nem leli örömét abban, ha úgy valósulnak meg a dolgaink, mint amikor a lovak közé odavetik a gyeplőt. Amikor nincs irányítás, amikor nincs vezetés. Ifjú lelkipásztor koromban történt abban a városban, ahol akkor értünk, egy tragédia. A lovak ki voltak kötve, de valahogy elszabadultak, valamitől megvadultak, és a kocsival együtt megállíthatatlanul rohantak. És egy kerékpárost el is gázoltak, aki ott azonnal meghalt. Mindig áldozata van annak, hogyha nincs irányítás, hogyha nincs vezetés. A személyes dolgaink is tudnak erről talán beszélni.
Amikor hagytuk, hogy Isten kezéből kicsúszson a kezünk.
Amikor nem figyeltünk rá eleget, kihagytuk az életünkből, akkor hagyta egy darabig, hogy jól van, menjenek úgy a dolgok, ahogy gondolod, vezetés nélkül, irányítás nélkül. De mondom nektek örömmel, kedves testvéreim, hogy hozzánk most nem a hallgatásával közelít ezen az Isten tiszteleten. Az ő lénye ugyanis az, hogy kijelentse magát. Ugyanis szeretete teljességében a szava, az ő igéje emberi testet öltött. János apostol egyenesen így fogalmaz a János evangéliuma elején, az ige testté lett. Nem pusztába kiáltott szó maradt az Isten beszéde, hanem Jézus Krisztus személyében emberi testet öltött. Jézus Krisztusban mondta el azt, hogy ő hogyan, hogy miképpen gondoskodik felőlünk. Jézus földi működése Isten hatalmas üzenete felénk. Fontos vagy, a legdrágábbat adtam, érted? Fontos vagy, egyszülött fiam drága életét adtam, érted? Nagy szombat rezdüléstelen nagy csendje nem Isten hallgatása csupán, hanem a kegyelem formálódása, szeretett gyülekezet, hogy húsvét minden gazdagságát nekünk adhassa. Ez mutatja azt, hogy Isten nem hallgattatható el. Az ő testélet szavát gyilkos emberkezek nem ölhették meg, azért, mert az embernek ezt a mesterkedését legyőzte. És hogyha mi el akarjuk hallgattatni, mert nekünk az úgy kényelmesebb valami miatt, akkor emlékezzünk rá, hogy az ige testé lett, amelyet nem lehet elhallgattatni, mert Jézus él. És mert Jézus él, ezért célja van az életünknek. Ezért most is, meg máskor is keres bennünket, és szeretne nekünk élő üzenetet, személyünkre szóló üzenetet mondani. Három nagyon lényeges üzenet emelkedik ki ebből a rövid Zsoltár versből, ami Istenünk jő, és nem hallgat. Először is az, hogy ő személyes Istenünk, aki közösséget formál. Másodszor azt értettük meg, hogy ő jön. Most is úton van felénk, ő van a jövendőnkben. Nem dolgok, és nem kiszámíthatatlan események, amelyektől félnünk kellene, vagy szoronganunk. Nem az a lényeg, ami jön, hanem az a fontos, aki jön. Mert aki jön, annak kezében vannak azok az események, amelyek néha bennünket szorongással töltenek el. Végezetül harmadszor mondani valója van számunkra. Nem hallgat. Az ő nyelvét, az ő gondolatait nem lehet megkötni, ahogyan mi néha egymásét megkötjük. Ő szabad arra is, hogy szóljon, arra is, hogy egy általa meghatározott időre, ha úgy ítéli meg, akkor hagyjon bennünket vezetés nélkül. De ő ezt nem akarja megtenni, mert Jézus élete, földi munkássága, halála és feltámadása a jegye annak, hogy ő nem ezt szándékozik megtenni, hanem ott, ahol minden elnémulni látszik, ott is az ő győztes szava legyen a mi életünket is meghatározó. Ami Istenünk jő, és nem hallgat. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük, hogy szólongattál bennünket, Urunk, hogy kerestél minket. Ennek következménye, hogy most itt vagyunk.
Már akkor számítottál ránk, amikor rólad mit sem tudtunk még. Köszönjük, hogy azért lehet reményteljes a holnapunk, mert te jelen leszel a jövendőnkben is. Megértettük az imént, hogy jössz felénk, és nem elmész mellettünk. Sőt, személyünkre szóló üzenetedet érthetővé teszed élő igéd által. Kezedre bízzuk azokat, akiket adtál nekünk. Szeretteinket, gyülekezetünket, anyaszentegyházunkat. Betegek, erőtlenek Istene vagy, aki felveszed emberlétünk korlátjaiból adódó minden nyomorúságunk terhét. Ezekben sem vagyunk egyedül. Népünket és nemzetünket is rád bízzuk, e mostani határokon innen és túl. Különösképpen is kérünk kárpátaljai népünkért. Oltalmazd őket, munkáld isteni hatalmaddal, hogy legyen vége a vérontásnak. Itt is, és abban a térségben is, ahol egykoron szent embereid, kiválasztottaid jártak. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, kedves testvéreim, énekeljük a 345. dicséret, mind a 4 versét, így kezdődik, jöjj, térbe kapum tárva.
Thank you.
Jöjjetek, vegyük Isten áldását. A megdicsőült Jézus mondja, ímé, eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Amen.